Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Elindult Kijevbe a barátság kőolajvezeték állapotát vizsgáló küldöttség, közölt annak vezetője, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. Céljuk, hogy a tárgyalóasztalnál a magyar érdeket határozottan képviseljék, és a kőolajvezeték minél hamarabb újrainduljon, jelezte Cepek Gábor. Ukrajna területén nincs hivatalos státusza vagy tervezett hivatalos találkozója a kőolajvezeték állapotának vizsgálatára a Magyarországról érkezett csoportnak, ezért helytelen őket küldöttségnek nevezni, jelentette ki Heorhi Tihi. Az ukrán külügyi szóvivő szerint a magyar állampolgárok ugyanolyan vízummal lépték át a határt, mint bármelyik turista. Egy Priami TV nevű YouTube oldalra felkerült videó szerint Hiriohi Omelchenko, ukrán politikus, korábbi képviselő, az ukrán biztonsági szolgálat volt tisztje, megfenyegette Orbán Viktort és családját. Azt mondta, tudjuk hol lakik, hol tölti az éjszakát, hol iszik sört, bort, hová jár, ki, kikkel találkozik, és így tovább. Gondolkodjon el Orbán az 5 gyermekén, 6 unokáján, tette hozzá. Orbán Viktor egy Facebookra kirakott videóban sorban felhívta a családtagjait és közölte velük, hamarosan a hírekben is látni fogják, hogy már őket is fenyegetik az ukránok. A miniszterelnök szerint a fenyegetést komolyan is kell venni. Az Európai Parlament is nemet mondott Ukrajna gyorsított csatlakozására, bár az unió bővítésének fontosságát hangsúlyozza a most elfogadott jelentés. Eszerint a jelenlegi geopolitikai helyzetben a tagjelölt országok csatlakozása erősíteni az EU biztonságát és a gazdaságra is jótékony hatással lenne. Ugyanakkor a csatlakozás csak is érdem alapú lehet, és a tagállamok mellett az EP is elutasítja az Európai Bizottság által felvetett gyorsított eljárást. A jelentés kitér a magyar kormányra is, amelyet csürgetnek, hogy ne vétózza a csatlakozási tárgyalások megkezdését Moldovával és Ukrajnával. Magyarország visszatartja az EU által Ukrajnának ítélt 90 milliárd eurós pénzügyi segélyt. A Politico brüsszeli lap azt írta, a vétó ellenére is van viszont kiskapu, a balti és skandináv országokkal kötnének kétoldalú szerződést a pénz folyósítására, így nem lenne szükség az EU, benne Magyarország és Szlovákia jóváhagyására. Ha nem kap pénzt Ukrajna, március végére csődbe megy. Az ügyben előzőleg Donald Tusk lengyel kormányfő és Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter is üzent egymásnak. Miközben a közel-keleti feszültségek miatt 10 nap alatt 3 milliárd euróval drágult Európa energiaimportja, Ursula von der Leyen egyértelmű üzenetet küldött az Európai Parlamentből, nincs visszaút az orosz gázhoz és olajhoz. Az Európai Bizottság elnöke hangsúlyozta, az uniónak ki kell tartania az energiafüggetlenségét célzó stratégiája mellett, a magyar javaslat hiba lenne. Orbán Viktor korábban levélben fordult az Európai Bizottsághoz, ebben az uniós energiapolitika felülvizsgálatát sürgette az orosz energiaimport kérdésében. Három tengeri áruszállítót is találat ért a Hormuzi szorosban, ezekre azt követően került sor, hogy az iráni forradalmi gárda közölte, lezárta a vízi utat. Az amerikai hadsereg megsemmisített egy teljes iráni hadihajóosztályt, jelentette be az amerikai központi parancsnokság parancsnoka. Brett Cooper admirális szerint az amerikai harci erő növekszik, az iráni pedig csökken. Történetének legnagyobb olajtartalék felszabadításáról döntött a Nemzetközi Energiaügynökség. A szervezet 32 tagországa, köztük Magyarország egyhangulag megszavazta, hogy összesen 400 millió hordó olajat tesznek elérhetővé a piacon. Ezzel enyhítik a közel-keleti konfliktus okozta ellátási zavarokat és az emelkedő árakat. Június 30-áig mind a 4 új Gripen vadászgép megérkezik Kecskemétre, tudatta a honvédelmi miniszter. Ezzel 18 vadászgépre bővül a magyar kapacitás, tette hozzá Szalai Bobrovnicki Kristóf. A honvédség Gripenjei nem csak a magyar légteret őrzik, ugyanis az ország régió szerepvállalása keretében több mint egy évtizede védi Szlovénia légterét, valamint 2024-től Szlovákia és Horvátország is a magyar légierő oltalma alatt áll. Emellett a magyar Gripenek rendszeresen részt vesznek a NATO-balti légtérrendészeti missziójában, Észtország, Lettország és Litvánia légterének védelmében. Az új gépek beszerzését 2024. februárjában jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök. Az elmúlt 10 évben 330 egyházi iskola újult meg, amelyekhez 54 torna csarnok épült, mondta el a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára. Soltész Miklós hozzátette, ezeknek az építkezéseknek nem csak az a célja, hogy új épületek legyenek és jobb körülmények között folyjon az oktatás. Az egyháziskoláknak külön szerepe van, és három dologban különböznek a más fenntartású intézményektől, a lelkiségben, a keresztény nevelésben és az értékrendben. Ezeket az egyházmegye, a tanárok, tanítók tudják megvalósítani, emelte ki. Pakson a megújult Balogantal katolikus óvoda, általános iskola és gimnázium átadásán beszélt Soltész Miklós. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés lesz valószínű, de helyenként zápor, zivatar kialakulhat, a szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban -1 és +4 fok között, napközben aztán 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Szószóló. Közéleti magazinműsor.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat! Mai műsorunkban először a Kiscelli Múzeumba látogatunk, ahol a Nemes Jeles László filmjéhez készült kiállítást mutatjuk be. Majd a Magyar Örökség díját adó jubileumi gáláról jelentkezünk, ahol a Misztrál együttes is fellépett. Tartsanak velünk! ...1957-ben utazhat vissza az időben Budapesten az a látogató, aki felkeresi a Kiscelli Múzeumban az Árva a történelem torkában című kiállítást a múzeum templom terében. Nemes Jeles László Árva című filmjéhez készült a tárlat, amely meghökkentő tárgyakat is tartalmaz. De látunk a filmből kimaradt jeleneteket is, és több száz fotót azokból az évekből. A kiállításról, az 1956-os forradalom után fél évvel még tartó megtorlásokról, a kádárkorról, a filmről dr. Perényi Roland múzeumigazgatóval beszélgetett Császi Erzsébet.
Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat a Kiscelli Múzeumból. Teljes nevén Budapesti Történeti Múzeum, Kiscelli Múzeum. Dr. Perényi Roland igazgatóval állunk itt a múzeum templomterének a kiállításán. Az Árva című filmnek a fotóit, a díszleteit, kimaradt jelenetekből származó tárgyakat, plakátokat látunk itt. Bizonyára sokan látták már az Árva című filmet, Nemes Jeles Andrásnak a filmjét. 2025-ben mutatták be, az 1956-os forradalom után egy fél évvel játszódik Budapesten. Nagyon sok érdekes részletet megismerhetünk belőle Budapestről, hogy hogyan nézett ki akkoriban a város. Ebből készült egy kiállítás, aminek itt állunk az első fala előtt, ami tele van fotókkal, a filmből készült fotókkal. Akkor megkérjük az igazgatót, dr. Perényi Rolandot, beszéljen ezekről a képekről, kinek az alkotásai ezek a fotók.
Amit itt látunk, hogy ezek a fotók, ezek a filmnek a forgatása során keletkeztek, tehát abba tekinthetünk bele, hogy hogyan zajlik a háttérmunka, hogyan készülnek az alkotók magára a forgatásra, illetve a színészek, ugye itt sminkelésen keresztül látjuk az operatőrt éppen munkában. Ezek a fotók elsősorban a kiállítás kurátorának, Barakonyi Szabolcsnak a fényképei, illetve Szilágyi Lenkéjé, ők azok, akik a forgatás közben fotózták a munkálatokat.
Röviden a filmről egy pár mondatban elmondaná, hogy miről szól.
Hát ugye a film, ahogy említette, 1957-ben, annak is a tavaszán játszódik. Ugye itt már túl vagyunk a forradalmon, és igazából az a remény is elveszett, ami a márciusban újra kezdjük jelszó volt, hiszen itt már a május 1-i ünneplésre készülünk egy egészen új érára, ugye, amit Kádár korszaknak nevezünk, tehát itt már egyfajta kilátástalanság mutatkozik, és igazából a film az tulajdonképpen a 20. századi magyar történelmnek több traumáját is bemutatja egy igazából egy családtörténeten keresztül, ami részben egy személyes történet, hiszen a rendező édesapjának a története, vagy legalábbis az adja az alapját. A lényege az, hogy van egy 12 éves fiú, akinek az édesapja a holokauszban eltűnt, és nem tért vissza, és tulajdonképpen a sztori arról szól, hogy egyszer csak megjelenik valaki, aki nem az édesapja, de mégiscsak édesapaként jelenik meg, és ő tudja, hogy tudván, hogy nem ő az igazi apja, küzd ez ellen, tehát egyrészt van az ő személyes tulajdonképpen tinédzserkori egyfajta lázadása egy ilyen helyzet ellen, másrészt pedig vannak azok a társadalmi elvárások, ami családot abban a helyzetbe kényszerít, hogy kell, hogy legyen egy apja egy gyereknek, hiszen nem lehet árva, és mindez ugye ebben az 50-es éveknek a budapesti nyomasztó környezetében jelenik meg, és így nagyon röviden összefoglalva a filmnek a történetét.
Igen, nagyon szép képek vannak a filmben, a golyónyomok is még láthatók a házakon, viszont készülnek a május 1-ére. Nagyon ellentétben áll ez a két képi világ egymással. Az egyrészt a golyó viselte falak, másrészt pedig a harsogó zene, a diktatúrából ismert szólamok a rádióból, a piros zászlók és a ünneplő emberek. Ezekből is láthatunk részleteket itt a képeken, illetve a felkészülés folyamatát is megörökíti. Kiemelne néhány képet közülük?
Hát igazából én azt gondolom, hogy nehéz lenne egy-egy képet kiemelni. Itt szerintem érdemes az egészet befogadni, mert az egész egyrészt bemutatja azt, hogy mennyire alapos munkát végeztek az alkotók, milyen alapos kutatómunka előzte meg. Tulajdonképpen az egész kiállítás is erről szól, hogy itt azért egy nagyon komoly történeti kutatás zajlott annak érdekében, hogy lehetőleg minél autentikusabban mutassák be egyrészt ezt a korszakot, másrészt Budapestet, és az is egy nagyon fontos dolog, és azért ez is a képeken látszik, hogy itt az alkotók igyekeztek, tehát már nem annyira digitális módszerekkel, vagy éppen ellenkezőleg, ugye ma már azért a digitális technikák jellemzik a filmkészítést, itt viszont pontosan az volt a cél, hogy annak érdekében, hogy ezt a hangulatot, ezt a sajátos képi világot bemutassák, inkább az analóg módszerek felé fordultak, ami azt jelenti, hogy a fényképezés is így zajlott, tehát a filmben megjelenő képek, amiket látunk, azok nagyon aprólékosan, nagyon kigondoltan, és tulajdonképpen a filmkészítésnek a hagyományos módszereivel és technikáival készültek, és azok a fotók egyébként, amelyek itt majd a templom térben láthatók ebben az installációban, azok is ilyen típusú képek, tehát nagyon hosszú ideig beállított és hagyományos technikával készült képek.
Menjünk tovább, hogy mit láthatunk még itt a kiállításon. Itt a kiállításnak a lényegét írják le.
Igen, tulajdonképpen itt a koncepciót foglalta össze a kurátor Barakonyi Szabolcs, és tulajdonképpen azért azt el lehet mondani a kiállításról, hogy egyrészt itt nem az volt az elsődleges cél, hogy újra elmeséljük a filmet, tehát itt a filmnek a cselekménye az egy apropó tulajdonképpen, tehát nem egy más formában próbálják bemutatni a filmnek a történetét, hanem itt a koncepció az arra koncentrál, vagy arra fókuszál, hogy hogyan készül egy ilyen film, milyen előmunkálatok és milyen alapos kutatást igényel ennek a elkészítése, és itt egy picit tovább lépünk, itt mindjárt két inspiráció is megjelenik, ugye a fotózás, vagy a képi világ szempontjából nagyon fontos, egy Saul Leiter nevű fotográfus, mellette pedig egy Ernst Haas nevű szintén fotográfusnak egy-egy képét látjuk az 50-es évek végéből, amelyek tulajdonképpen egyrészt a kurátor mint fotós, másrészt pedig a film alkotói számára egy inspirációt adtak arhoz, hogy hogyan is nézzen ki majd, milyen legyen a képi világa ennek a filmnek, és igazából ez a kép is ezt mutatja, ugye itt alapvetően két Amerikában készült képet látunk, de ez az egymásra exponáltság, ez a kicsit ilyen elmosódott, nem teljesen tűjéles kép, ez is nagyon komoly inspirációt jelentett a film számára, és ezt látjuk viszont tulajdonképpen a filmben is.
További ismertető következik a filmről, lehet, hogy nem is érdemes minden szóró-szóra elmondani, hogy hadd nézzék meg a hallgatók is.
Így van, és ugye az mindig szokták kérdezni, hogy kinek érdemes megnézni ezt a filmet, és én azt gondolom, hogy igazából azoknak is érdemes megnézni, akik már látták ezt a filmet, és ismerik a cselekményt, és szeretnének egy picit többet tudni arról, hogy egy ilyen történelmi környezetben játszódó film az hogyan készül, és fordítva is, akik esetleg még nem látták, de mondjuk érdekli őket, és még nem tudtak dönteni, hogy megnézzék-e, azoknak is érdemes megnézni, vagy eljönni és megnézni ezt a kiállítást, mert azért itt is kapnak olyan impulzusokat, amik lehet, hogy aztán a végső döntésben segítik meg őket, és aztán megnézik majd a filmet is.
haladunk tovább a kiállításon, mintha a filmbe léptünk volna. Itt egy nagy tér látszik, fel van szórva agyaggal a föld, és éjjel május 1-e plakátok vannak a filmből. Ez melyik részt ábrázolja, melyik jelenetet?
Igen, ugye itt a templomterünkben vagyunk, ugye a Kiscelyi Múzeum az eredetileg a 18. század végén kolostornak épült, és ez a kolostornak a temploma volt, ami aztán a II. Világháborúban megsérült, és ez egy hatalmas légterű, üres és nagyon érdekes atmoszférával rendelkező tér, ezért tulajdonképpen itt ez egy nagyon fontos dolog, hogy itt egy olyan installáció legyen, ami megfogja a látogatót, és itt ebben az esetben a választás az a Grundra esett, ami a filmnek is egy elég fontos helyszíne. Ugye a Grund az egy nagyon jellegzetes II. Világháború utáni tér volt a Budapesten, hiszen az ostrom során és aztán 56-ban is nagyon sok ház megsérült, le kellett bontani, és ezért több üres telek is volt a városban, ami igazából ugye a gyerekek számára egyfajta játszótér volt, és tulajdonképpen ezt idézi meg itt, ezt a helyszínt, ez a tér. Ugye itt egy deszkapalánkot látunk végig a tér oldalán, középen pedig egy telefonfülke, egy romos teherautó, ami szintén ezt a háború utáni lepusztultságot idézi, ugye két villanyoszloppal, két lámpával, és egyébként a kiállításban megjelenítünk egy nappalt és egy éjszakát is, tehát bizonyos időszakonként lekapcsolódik a villany, és csak ez a két lámpa ég. És akkor a deszkafalakon pedig az 1957. május 1-i ünnepséget népszerűsítő plakátok láthatók. Ezek ugye nem eredeti plakátok, hanem ezek a film számára készült tulajdonképpen rekonstrukciók, amik azért nagyon szépen megidézik ennek az 50-es éveknek a képi világát. És ugye ez, hogy ilyen tömegével vannak egymás mellé ragasztva, ez is azért a korszakra nagyon jellemző volt. És hát ugye ez is egy ilyen nagyon erős kontraszt, tehát hogy van egy ilyen tömegesemény, ami egy új rendszernek a tulajdonképpen a születését is egyben jelenti, és mindez egy ilyen viszonylag sivár és lepusztult környezetben. És akkor tulajdonképpen itt az installációnak az egyik fontos eleme, amit valójában most nem látunk, vagy legalábbis nem olyan egyszerű észrevenni, az a lukak a falon. Ugye a deszka falon itt látható a különböző lukak, és akkor szerintem menjünk is oda, és akkor meg tudjuk nézni. És ezekben a lukakba kell tulajdonképpen kinézni. Ugye általában egy deszkapalánkon az ember befele szokott nézni, hogy mi van mögötte. Itt viszont ezt kifelé tesszük meg, és itt több ilyen luk látható ebben a falban, mindkét oldalon, és több a filmből vett jelenet fotót láthatunk ezeken a képeken szépen átvilágítva hátulról. Tehát, hogy van egy ilyen fordított világ benne, hogy nem befelé nézünk a palánkon, hanem kifelé, és így a látogató tulajdonképpen saját maga felfedezheti még ezeket a plusz tartalmakat itt, ha megtalálja ezeket a lukakat a falban.
Menjünk oda az egyik hirdetményhez, és olvassunk el belőle egy részletet, de mit ragasztottak ki. Hát itt kétféle is van, az egyik a dolgozónők, ki a felelős az áruhiányért, az inflációs veszélyért, a munkanélküliségért. Ez a kérdés, és az a válasz, hogy a sztrájk szervezők. Még felhívások is vannak itt.
Hát igen, ugye itt ez az 50-es éveknek a retorikáját mutatja igazából, ugye ezek sem eredeti, vagyis hát részben eredeti felhívásoknak a másolatai. Egy szovjet városparancsnokság által hozott felhívás az ellenforradalmárok provokációja ellen. Tehát ugye ez már az a korszak, amikor még a forradalmárok elleni megtorlás zajlott az országban, és tulajdonképpen éppen a 57-es május 1-e utáni időszak pedig az, amikor már egy új rendszerben tulajdonképpen ugye Kádár kimondja azt a jelszót, hogy aki nincs ellenem, az velem van, tehát tulajdonképpen innentől ez már egyfajta konszolidálódás felé mutat. Ez még azért a véres megtorlásnak a korszaka, ami ebben az időszakban még jellemző volt. De ez tulajdonképpen egy ilyen végpont ebben a történetben, és egy új korszakot már beharangoz valamilyen formán.
Még hirdetményt is olvashatunk. A következő részben már, mintha a filmforgatásra csöppentünk volna, képernyők, rendezői székek, és rengeteg fotó van a falon, és ki van ragasztva a napi munka, a napi forgatásnak a forgatókönyve. most eloltott a lámpa, tehát most majdnem most sötétben vagyunk, de kettő reflektor még világít. Akkor már fejből tudja az igazgató, hogy mit látunk itt.
Igen, hát ugye most 5 percig sötét van a kiállított térben. Tulajdonképpen ez a sarok itt benne az installációban, ez egy ilyen filmforgatási szituációt próbál megidézni. Itt, amit egyrészt látunk, ugye ezek a gépelt iratok, ez az úgynevezett director's note, ami azt jelenti, hogy ugye ez a rendezőnek a különböző olyan jegyzetei, amiből dolgozik kvázi, amikor forgatja a filmet, és itt fölötte és körülötte itt több száz kis fotót látunk kinyomtatva, ami szinte kizárólag a Fortepán adatbázisból származik. Ugye ma már a történeti kutatást, ami egy filmhez is, főleg egy történelmi filmhez nyilván alapvető, azt nagyon megkönnyítik a különböző online elérhető adatbázisok, és tulajdonképpen a film alkotói is ezzel is dolgoztak. Azért azt érdemes talán megjegyezni, hogy Nemes László még egy korábbi filmjéhez, akkor még azért nem volt ennyire elterjedt ez az online világ, akkor még itt a múzeumnak a fényképgyűjteményében is kutatott. Ma már ugye vannak ezek a lehetőségek, és ezt sikerült is kihasználniuk kellőképpen, úgyhogy itt több száz fotót látunk kinyomtatva ebből a Fortepán adatbázisból, ami igazából az 50-es éveknek a Budapestjét próbálja bemutatni, és ez alapján lett kitalálva, vagy lett az egész képi világa ennek a filmnek aztán összerakva, úgymond. És hát amit itt látunk még, az ugye egy forgatási szituáció, tehát ugye itt a rendezői szék, mellette egy kávéfőző, teljesen autentikus módon még egy szemetes zsákot is kirakott a kurátor, és ami itt az asztalon van, azt azért még érdemes kiemelni, ugyanis itt a kávés poharak, teljes dobozok és a vizes üveg mellett itt van egy könyv, ugyanis ehhez a filmhez kapcsolódóan megjelent egy kötet is, egy nagyon szép kivitelű kötet, ami hát többé-kevésbé igazából kiegészíti, vagy hogy is mondjam, egy más formában mutatja be azt, hogy hogyan készül egy film, hogyan készült ez a film. Itt ugyanebből a már említett director's note-ból is láthatók néhány kivonat, illetve hát különböző fényképek, amelyek egyrészt a forgatáson is készültek, másrészt ezt a korszakot mutatják be, ugye itt éppen pont ahol kinyitottam, itt a rendezőt és a főszereplőt látjuk egymás mellett, és hát különböző olyan érdekes dolgok láthatók benne, egy nagyon szép művészi kivitelű kötetről beszélünk, ami hozzátesz igazából. Tehát, hogyha valaki tényleg nagyon érdeklődik a filmnek a háttere iránt, akkor tényleg azt lehet javasolni, hogy vásárolja meg a könyvet, nézze meg a kiállítást, és persze nézze meg a filmet.
Igen, valóban nagyon szép ez a kötet, szinte egy fotóalbum, de közben vannak benne forgatókönyvrészletek és szöveg is a filmhez, illetve a korszakhoz. Térjünk vissza a kiállításhoz, menjünk tovább a következő terembe. Itt vetítést látok. Mi látható? Itt egy fotó van a falon, és egy a deszkára valami ki van írva a deszkapalánkra.
Különböző interjúk hallgathatók meg egyrészt, ugye vele szembe pedig egy olyan vetítés látható, egy részlet igazából a filmből, ahol nagyon jól látszik ez, ami a kiállítás elején ugye még fotóban jelent meg, ez az egymásra exponált képeknek az ilyen nagyon sajátos megjelenése, ezt itt mozgóképpen látjuk, úgyhogy ez is egy ilyen nagyon jól mutatja azt, hogy a filmnek ez az egész világa az hogyan jelenik meg. Itt a másik oldalon pedig hát tulajdonképpen ez a családtörténet, tehát az, hogy ugye, ahogy említettem, maga a film az egy a saját családtörténetének, Nemes László édesapjának a történetéből táplálkozik, és ezzel kapcsolatban itt látunk egy családi fotót, illetve egy interjút lehet meghallgatni.
Tovább megyünk egy szűk oldalbejárón, és fölmegyünk a csiga lépcsőn. Itt vetítés van megint a filmből.
Igen, ugye ahol most vagyunk, ez az egykori barokk templomnak a két toronyszobája, és itt egy vetítést látunk, itt olyan jelenetek láthatók, amelyek nem kerültek aztán végül be a filmbe, úgyhogy ebből látható itt egy pár percnyi anyag, és itt a másik oldalon, a másik toronyszobában is ugyanezt látjuk.
Igen, aki látta a filmet, annak bizonyára érdekes, hogy mi az, ami nem került be. Ezen a főszereplő kisfiú Andor éppen az iskolában van, az osztályban, ahol a rádióból közvetítenek valamilyen propagandaszöveget, és a kisfiú oda rohan a falhoz, és kihúzza a rádió kábelét a konnektorból. Ez nem került be például.
Igen, itt pedig egy másik, hasonlóan végül a filmben nem került jelenet, illetve kettő is egészen pontosan. Nem, ez a kabaré jelenet, ugye itt egy ilyen zenés kis betétet lehet megnézni, ami aztán végül a mozikban látható filmbe nem került be. És hát tulajdonképpen ez is ennek a kiállításnak a vége, tehát ez a két végül törölt jelenet az, ami lezárja itt a kiállítást.
És már felgyulladt a villany, tehát újból nappali fényben vagyunk. Érdekes ez a kiállítás, vajon milyen gondolatból született? Szokatlan, hogy egy filmhez kiállítás is társul.
Igen, valóban szokatlan, viszont mivel egyrészt a múzeum azért hát általában nyitott szokott lenni az ilyen szokatlan ötletekre, másrészt mivel elég sok kötődése van ennek az épületnek és a múzeumnak úgy általában a filmek világához, ugyanis ebben a térben is nagyon sok filmforgatás zajlott. Ugye említettem már, hogy Demes László maga is volt kutatni itt a gyűjteményünkbe, és annak idején, amikor ez már 2024 év végén volt, amikor a filmet már ugyan leforgatták, de még az utómunkálatok zajlottak, akkor a filmnek a forgalmazója Mozinet megkeresette a múzeumot, illetve ugye a kurátor Varakonyi Szabolcs, és hát tulajdonképpen akkor nem is nagyon volt kérdés az, hogy befogadjuk-e ezt a kiállítást, mert egy nagyon izgalmas dolog, ugye ilyen még ebben a múzeumban azért nem volt, bár hasonló jellegű díszletek azért ebben a térben már megjelentek ugye egy filmforgatás kapcsán, de ilyen, hogy kiállítást rendezzünk egy filmhez kapcsolódóan, azt szerintem nem volt, és azt gondolom, hogy ilyen típusú kiállítás, ami ezt a háttérmunkát, ezt a kutatómunkát mutatja be nagyon érdekesen. Erre azért még nem is nagyon volt példa talán így az országban, vagy múzeumokban. Úgyhogy ezért is ez igazából egy ilyen magától értetődő dolog volt számunkra, hogy befogadjuk ezt az izgalmas kiállítást.
Kiállítás 2025. decemberében nyílt, és ebben az évben 2026. április közepéig tart nyitva. Nézzék meg önök is ezt az érdekes tárlatot, amin láthatják az Árva című filmnek akár a háttérmunkálataihoz, akár az előmunkálataihoz fűződő dokumentumokat, tárgyakat, és egy kicsit be akarnak helyezkedni a film világába. Várja önöket a Kisszeli Múzeum Budapesten, a 3. kerületben a Kisszeli utca 108 szám alatt.
Egy 12 éves kisfiú szemszögéből egy család történeten át mutatja be a diktatúrát, az 1957-es év Budapestjét Nemes Jeles László Árva című filmjében. A filmhez hasonló nevű látványos kiállítás készült a Kisszeli Múzeum templom terében. A történelmi korról, a filmről dr. Perényi Roland múzeumigazgatóval beszélgetett Császi Erzsébet. Énekelt versekkel lépett fel a Misztrál együttes a március 1-jei Magyar Örökségdíját adó gálán az Operaház Eiffel Műhelyház kulturális központban. Az együttes munkáját szintén elismerték a Magyar Örökségdíjjal 10 évvel ezelőtt. 2 éve Kossuth díjat kaptak a Magyar Nemzet Szolgálatáért. A zenekarról és a Regejáró Misztrál Fesztiválról beszélgettünk Török Mátéval és Heitzinger Miklóssal. Császi Erzsébet interjúját hallják.
Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat, az Eiffel Műhelyházból. Ez a hatalmas épület az Operaházhoz tartozik. Az 1884-es években épült, és 2020-ban adták át a Magyar Állami Operaháznak, úgynevezett logisztikai művészeti központ lett. Mai nap a Magyar Örökség és Jubileumi Gálát fogják itt megrendezni, ahol a Magyar Örökség díjasok egy része lép fel, műsort adnak, jubileumi gála műsort. közülük a Mistral együttes két tagjával fogunk beszélgetni, Török Mátéval és Heitzinger Miklóssal. Az együttesről tudni kell, hogy speciális, sajátos Mistral hangzás jellemzi a műveiket, ezt lehet róluk olvasni. Az együttes az 1997-ben alakult. Hogyan jött létre ez az együttes? Hogy választották ezt a Mistral nevet, ezt az északi szél, ezt jelenti a nevük, az északi szél nevet? Mire utal ezzel az elnevezésük?
Mi akkor nagyon fiatalok voltunk, adjon Isten minden jót mindenkinek. A névválasztásunk nem volt tudatos, ezt tudjuk most már mondani így lassan 30 év távlatából, hanem egy listából választottuk ki. Már több koncertünk volt, amikor megkérdezték, hogy mi is a nevünk, mi se tudtuk, és így alakult ki. De itt az elmúlt évtizedekben megszerettük ezt a nevet, és nagyon sokféle háttérinformációt is szereztünk és kaptunk a névről. Két irodalmi Nobel-díjas is ezt a nevet viseli, Frederic Mistral és Gabriele Mistral, de nem mondhatjuk azt, hogy miattuk lettünk mi azok, akik Mistralként éneklünk verseket. De azt tudtuk már 20 évesen, amikor elkezdtük, közel 20 évesen, hogy mi verseket szeretnénk énekelni, és az irodalmat egy kicsit népszerűsíteni a muzsika által, de ebbe a zenében nagyon sokféle minden stílus belefér. Nem lehet egyféle zenei stílus alá vonni, nem lehet egy polcra feltenni, minden versnek más-más muzsikája van.
Hogyan kezdték? Mutassuk be az együttest, és hogy ki milyen hangszeren játszik. Heitzinger Miklóst kérdezzük.
Igen, mi úgy szoktuk mondani, hogy demokráciában élünk, de mi tudjuk, hogy demokrácia nem létezik, ezért olyan szerepe van minden egyes együttes tagnak, amiben ő erős. Ezzel tudja erősíteni az együttesnek a létét. Valaki a szervezésben jobb, valaki jobban ért a stúdió dolgokhoz, és mindenki összeadja, amilyen van, abból lesz igazából a Mistral. A hangszerfelosztás az együttesben úgy néz ki, hogy indulok hátulról, Pusztai Gábor, Guszti barátunk, ő felel az ütőhangszerekért, mindenféle ütőhangszerrel, ami a világon található, azon játszik, dobszerelésektől kezdve a marimbán át, a handpenig mindennel. Mellette áll Heig László barátunk, aki a basszusgitár, bőgő és a zongora felelőse. Elől Máté, cselló, gitár, mandolin, ének és tambura, cselló, és jó magam, meg ének, gitár, furulyák, duda, dorombok, hosszú nyak, tökmények, szóval minden olyan, ami éppen még kell. A lényeg az együttesnek igazából az, hogy mindig is próbáltunk minél több hangszert megismerni, mert ahogy bejön egy új hangszer az együttesbe, ezzel kinyílik egy zenei világ. Ezért tud meg szerintünk olyan érdekes lenni a Mistral zeneisége, mert nem csak egy klasszikus felállású együttes, hanem sok-sok érdekes hangszerrel tudunk harcba vonulni, idézőjelbe mondva.
Hogy alakul ki a repertoár? Ki választja ki a verset és ki írja a zenét? Török Máté válaszol.
Mi nagyon jó helyzetben vagyunk, hiszen mindenki ír zenét, és mindenki maga hozza azokat a verseket, amit ő maga zenésít meg. A hangszerelés az általában közösen zajlik, de ez sem minden esetben. És pont ez a színesség a zeneileg is meg tudja mutatni magát a repertoárban, illetve a versválasztásban is. Látható az, hogy különböző személyiségek vagyunk, és különböző módon olvasunk és látunk. És ezt mind egységbe alkotva be tudjuk hozni az együttesbe. Az ének vokalitásunk az talán az egyik erősségünk, hogy szólamokban tudunk gondolkodni, és szólamokban énekeljük meg a költeményeket. De maga a repertoár az sok mindentől függött az elmúlt 30 évben. Volt, amikor mi hoztuk a verseket, és ebből állt össze mondjuk egy lemeznyi dalcsukor, de többször volt, hogy felkérésre született meg egy-egy album. Ilyen volt például Grillus Dániel által, vagy felkért minket Dani, hogy készítsünk egy Dzsida Jenő albumot, ahol csak Dzsida költeményeket énekeltünk meg. Van több olyan lemezünk, ami egy költő köré épül, ilyen Balassi Bálint vagy Babits Mihály, de olyan is volt, ahol mi próbáltuk meg a verséneklő szakmát, vagy a verséneklők nagy családját összeboronálni, meghívni egy-egy lemezre, és így készült a Janus Pannonius lemez, ahol mindenki Janus Pannoniust énekelt, vagy barátainkkal együtt közösen Kobzos Kis Tamással, Tolcsvai Bélával és Kis Gergely Mártonnal elkészítettük az 56-ról szóló emléklemezünket, ami nem csak 1956-ról szól, hanem 1456-ról is. Ennek a Megkopott harangszó címet adtuk, de több olyan műsor is készült ebben a 30 évben, ami valamilyen témaköré épült. Ilyen volt a Pálos Rendi műsorunk Sudár Anna Máriával, ez az Asperges Me címet viseli, vagy a Várakozás Zsoltár, ami pedig egy adventi összeállítás, szintén Sudár Anna Máriával. De pont a Covid idején meg egy olyan vállalásunk volt, hogy 70 különböző muzsikus énekel Pálos Rendi szerzetesek verseit, illetve Pálos Gregoriánt. Azt hiszem, hogy ebben a 30 évben sok mindent kipróbálhattunk, és bízunk benne, hogy a következő időszak is hasonlóan színes lesz.
Nagyon sok lemezük van, több mint 25. Én ennyit számoltam össze, vagy még annál is több. Másokkal együttműködve zenélnek ezeken a lemezeken. Például a Határon túli lemezükön sokan szerepelnek, még önökön kívül. Heitzinger Miklós válaszol.
Ja, igen, a Határon túli magyarok zenét, ugye az Böszörményi Gergely fogja össze, és azon a CD-n mi is helyet kaptunk, hála a jó Istennek. Nagyon fontos az, hogy együtt tudjunk dolgozni a hasonszörű, hasongondolkodású zenészekkel, és hogy ez egy-egy lemezen meg van mutatva, ez egy nagyon jó dolog. És az, amit Böszörményi Gergely létrehozott, a Határon túli magyarok zenéje, ami egy koncertsorozat volt nagyon sokáig. Jobbra-balra utaztunk a Kárpát-medencében, felvidéktől Erdélyen keresztül délvidéken át egészen Őrvidékig. Ez egy nagyon fontos és egy nagyon szép vállalása volt Gergelynek, és ugye erről mindig létrejött egy CD, és ezen szereplünk mi is.
Szent személyű rengetegben elnémulatos halál, s bűnös arcú esti fantom már hiába prédikál.
Van egy műsoruk, a Nyugat és Kora, ezen a nyugatos költőket szólaltatják meg, ez nagyon sok költő. Hogyan éreznek rá egy-egy költőnek a műveire, milyen különböző zenéket írnak ezekhez a számokhoz?
Hát pont a Nyugat az egy olyan lehetőséget ad nekünk, ami szintén nagy válogatás mindannyiunk számára, hiszen ahogy említette is, nagyon sok költő volt a Nyugat folyóiratban, de ugyanebben az időszakban az Erdélyi Helikon szintén működött, és szintén nagyon sok költő csoportosult köré, például Dzsida oda tartozott, míg Babics ide a Nyugathoz. És hát végül is az már a mi lehetőségünk, hogy kit válogatunk bele abban a műsorban, amit előadunk. Viszonylag nagyobb dalcsokorral rendelkezünk a Nyugat korából, és nem csak nyugatos szerzőktől, hanem akár az Erdélyi Helikon szerzőitől is, és ezt így a műsor alatt be is szoktuk mutatni, és azért választottuk ezt a nevet ennek a igazából rendhagyó irodalomórának is működő összeállításnak, mert válogathatunk kedvünkre, és a közönséghez tudjuk szabni azokat a dalokat, amiket éppen eljátszunk, és nem mindig ugyanazok a dalok szólalnak meg.
Következik március 15-e. Van ilyen műsoruk is, ami március 15-ére készült. Ebben miket válogattak be?
Március 15-ére készült összeállításunkban Sinkovics Vitai Andrással együtt lépünk színpadra, lépünk, amikor van ilyen felkérés, és nagyon-nagyon érdekes, mert magyar himnusznak a szövegére, a magyar himnusz verszakaira építjük föl az egész műsort. Az Isten áld meg a magyartól, végigvezetjük az egész történelmünket, 48-at, előtte levő itt dolgokat, hogy hogyan alakulhatott ki 48, és válogatunk 48-as katonadalokból, de Petőfi és Arany János verseiből is megszólalak a műsorban.
Olvastam, hogy voltak az Amerikai Egyesült Államokban, és ugye Erdélytől eljutottak egészen odáig. Gondolom a magyarok előtt léptek fel. Nekik milyen műsort vittek?
Tavaly októberben voltunk legutoljára az Egyesült Államokban muzsikálni, hála jó Istennek Arizonában és Kaliforniában tudtunk a magyar közösségek előtt színpadra lépni, de nem csak magyar közösségek előtt zenéltünk. Ugye már kint is azért elég sok vegyes házasságok vannak, és így még inkább kinyílt az olló afelé, hogy sokkal több helyre tud eljutni úgy a magyar irodalom, hogy nem csak magyar fülek hallják. Itt mi igazából vittünk magunkkal egy kisebb rész október 23-ai megemlékezést, egy negyedórásat, és aztán utána egy szabad koncert volt, hogy minél több féle zenével meg tudjuk mutatni a magyar költészetnek a sokszínűségét. És ami a legszebb dolog volt ebben az egészben, hogy úgy csináltuk meg a koncerteket, hogy megkerestük azokat a verseket, amiket énekelünk, nagyon soknak megvan a műfordítása, és a hátunk mögött ki volt vetítve angolul a magyar vers, és így nem magyar anyanyelvű emberek is tudták követni azt, hogy miről énekelünk, és így még inkább el tudott jutni a magyar költészet üzenete az emberekhez odakint.
Olvastam a műsorokat, most a legtöbbet a Jónás Álma című műsorokat fogják előadni. Ez egy Babicsos szállítás. A Jónási Mája című művéből visszatették.
Nacsinál Gergely András barátunk keretet írt azok köré, a dalok köré, amiket mi megénekeltünk egy Babics lemezen. A Jónás imája a kifutása, igen, ennek a műsornak, de alapvetően Jónást, mint prófétát mutatja be, és a babicsi szemléletet Jónáshoz. Kitekintést kapunk a bibliai Jónásról, kitekintést kapunk Ninivéről, kitekintést kapunk a Jóisten Jónás és Ninive kapcsolatáról, és mindezt a babicsi versek segítik zenével. Ez az összeállítás, ez most már másfél éve készült, azóta egyre többet játszhatjuk. Úgynevezett koncertszínházi előadás ez, tehát próza és zene együtt szerepel benne. Gergő nekünk is szánt egy-két prózai részt. Ez muzsikusként kihívás mindenképpen, de nagyon szeretjük. Legközelebb Szokolyán játszhatjuk, aztán március folyamán elmegyünk a Párciumba vele két helyszínre, játsszuk az Új Színházba, tehát viszonylag többször találkozhat vele a közönség, hogyha érdekli őket. Ez a honlapunkon mindig elérhető, hogy merre járunk és merre játsszuk akár ezt a műsort.
Önök dunakanyari kötődésűek, és ott létrehoztak egy fesztivált. Mit kell erről tudni, és mikor lesz legközelebb?
Minden évben a július 3. hétvégén tartjuk, idén lesz a 25. alkalom, hogy a Regejáró Misztrál Fesztivál megrendezésre kerül a Dunakanyarban, Nagymaroson. Ez a július 3. hétvégéje, és igazából népzenészek, versenyeklők és világzenészek találkozója. Úgy próbáljuk összeállítani a programot, találkozunk zenész ismerősökkel, és mindig csak futva találkozunk, mert mindig koncerteken vagy helyszíneken találkozunk, és megpróbáljuk ezt úgy csinálni, hogy legyen egy kis időnk egymásra, és legyen nekik is egy kis idejük megnyugodni, és akkor itt tudnak találkozni. Ez igazából egy fesztivál, de egy találkozó a zenész, az előadó és a hallgatóság között, egy sokkal nyitottabb, sokkal családiasabb rendezvény, ezért nagyon is szeretjük, és mindenki, aki nálunk színpadra lép, ezt mindig jó szívvel fogadja, hogy van egy kis ideje is elmerülni abban, hogy meghallgatunk másokat, nem rohanunk, kicsit pihenünk, egymásra odafigyelünk. Ez egy nagyon jó családi találkozó igazából, ezt úgy kéne mondani, hogy Regejáró Misztrál családi találkozó.
Hogyan foglalnák össze a zenéjüket? Mi a jellemző rá? Mit mondanának annak, aki nem ismeri?
Hát erre én nem tudok válaszolni, azért, mert ehhez meg kell hallgatni, de talán a fő elvünk az, hogy a különböző üzenetek, amik szövegesen valamiért közöttünk vannak, azok muzsikában is átadásra kerüljenek. Ennek vagyunk mi a közvetítői, és ezt próbáljuk csinálni lassan 30 éve, de azt a mítoszt, meg azt a pátoszt, azt szeretnénk eloszlatni, ami a verseinekléssel kapcsolatban van. Ahogy az elején is említettem, ennek nincsen zenei műfaja, nagyon sokféle zenét lehet megálmodni egy szöveghez, és egyáltalán nem poros műfaj ez. És a fiatalok ugyanúgy szeretik, hogyha megismerik, mint az idősebb generációk.
Önök nagyon sok díjat nyertek, többek között a Magyar Örökség díjat is, aminek most a gála műsorán fellépnek, és ezen kívül még megkapták a Bartók Béla díjat, talán ez volt az elsők között. Megkapták többek között a Magyar Művészetért díjat, a Liszt Ferenc díjat, Magyar Kultúráért díjat, és 2024-ben kapták meg a Kossuth díjat. Ez a hatalmas elismerést, ezt mivel indokolták? miként adták át önöknek, hogyan méltatták a munkájukat.
A magyar kultúra sokszínű zenei továbbadásáért. Talán azért, mert szolgáljuk a nemzetet.
És milyen terveik vannak a zenei téren?
Most kezdtük el a legújabb lemezünknek a stúdió munkálatait. Ez nagyon vegyes album lesz, érik egy-két éve. Talán úgy lehetne összefoglalni leginkább, hogy 19.-20. század költőinek egy válogatása lesz, néhány kortárs költeménnyel fűszerezve. Tehát itt egy 200 évet próbálunk átölelni a költészet eszközeivel, de itt nem is feltétlenül a korok lesznek a fontosak, hanem az üzenetek, amik átmennek ezeken az évszázadokon keresztül, akár a 21. század emberéhez is, vagy az 21. század ember lakásába is beköltöznek, vagy zenében, vagy verses kötetben, vagy gondolatban. Nem vagyunk semmihez kötve, nincsen erre olyan vállalásunk, hogy mikorra kell megjelennie, de mi most szeretnénk ezt elkészíteni és odaadni.
A kortárs művészekhez kötődve a mai napon két zeneszámot adnak elő, az egyik az Lacki Jánosnak a verse. Milyen az élő szerzőkkel dolgozni? Mennyire szól bele az önök művészetébe és fordítva?
Igen, ma pont úgy jött ki, hogy két dalt játszunk, és mind a kettő élő szerzős szövegíró, költő. Lackfi János mellett Kárpáti Tibor a másik költő, akitől éneklünk. Nagyon jó élő költőkkel alkotni, mert hogyha bármit mi esetleg kérünk, akkor szerintem soha nem mondták azt, hogy ne legyen úgy. Vagy volt, hogy számunkra írtak egy plusz verszakot, vagy elhagytunk belőle egy-két sort, és akkor azt ők engedélyezték. Ez egy közös alkotási folyamat. Egyébként ez fordítva is tud működni, és az elmúlt néhány évben, vagy elmúlt 15 évben már működik úgy is, hogy egy dal születik meg, és egy költőbarát arra ír egy verset, és nem a verset zenésítjük meg, hanem ők versesítik meg a dalt.
És milyen érzés fellépni egy olyan díjnak a gáláján, amely díjat önök is elnyerték már?
Megtisztelő. Eleve az, amikor megkaptuk a Magyar Örökség díjat, az egy megtisztelő elismerés volt, és itt lenni a többi muzsikus és muzsikus társunkkal és alkotó emberrel, akik megkapták ezt a díjat, ez egy felemelés, megtisztelő felkérés, és nagyon köszönjük, hogy megkaptuk azt a díjat anno, és nagyon örülünk, hogy itt lehetünk, és muzsikálhatunk ezen a rendezvényen.
A Misztrál jelentése északnyugati szél. Ezt választotta nevének a verseket megzenésítő együttes, amely a világ számos pontján előadja műveit, Erdélytől az Amerikai Egyesült Államokig. A Kossuth-díjas formációnak több száz dalból áll a repertoárja, számos lemezt adtak ki. Tematikus műsoraikat rendhagyó irodalomórákon is bemutatják, és a nevükhöz fűződik a Dunakanyarban évente megrendezett reggeljáró Misztrál Fesztivál is. Török Mátéval és Heitzinger Miklóssal, az együttes két tagjával beszélgetett Császi Erzsébet. Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a technikus Tompos Péter és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! János evangéliumának 9. fejezetéből, a 39. verstől a 41. versig elmélkedünk. Így hangzik a szentírási szakasz. Azután Jézus ezt mondta: ítélkezni jöttem e világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, megvakuljanak. Meghallotta ezt néhány körülötte ülő farizeus, és megkérdezte: csak nem vagyunk mi is vakok? Jézus így felelt: ha vakok volnátok, bűnötök nem volna. De ti azt mondjátok, hogy láttok. Ezért megmarad bűnötök. Kormos Csaba, poroszlói plébános atya gondolatait hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Tisztelt rádióhallgatók! A Szentírás avatott ismerői révén már jó ideje az elmémbe és a szívembe vésődött, hogy a prológusban valójában sűrített formában benne van az egész János evangélium. Benne van Jézus Krisztus egész élete és megváltói műve. Ebből idézek most egy részt. Az ige volt az igazi világosság, amely minden embert megvilágosít. A világba jött, a világban volt, általa lett a világ, mégsem ismerte föl a világ. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. János evangélium első fejezet, 9. és 11. versek közötti rész. Az Úr Jézusnak már a földünkön való megjelenése, a születése is minden embert állásfoglalásra késztet. Ellene vagy vele, sötétségben vagy világosságban szeretnék élni, lelki vakságban vagy a lélek látásának képességével. Befogadom-e Jézus Krisztust a szívembe, és elfogadom-e megváltómnak és Uramnak, vagy pedig elutasítom őt? Tisztelt rádióhallgatók! Ezen bevezető gondolatokat követően most Szent János evangéliuma 9. fejezetének a 39. és 41. versek közötti szakaszáról elmélkedünk. Azután Jézus ezt mondta: ítélkezni jöttem a világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, megvakuljanak. Meghallott ezt néhány körülötte ülő farizeus, és megkérdezte: csak nem vagyunk mi is vakok? Jézus így felelt: ha vakok volnátok, bűnötök nem volna. De ti azt mondjátok, hogy láttok, ezért megmarad bűnötök. Jézus szavai határozottan kinyilvánítják a lélek vakságának fő ismertető jelét, a megáltalkodottságot, a megrögzöttséget, a hitetlenséget. Ha vakok volnátok, bűnötök nem volna, de ti azt mondjátok, hogy láttok, ezért megmarad bűnötök. A magát kitartóan látónak bizonygató ember képtelen észrevenni a szeme előtt lezajló csodát. A saját életének vélt igazságaiba beleragadó személy képtelen meglátni a világ világosságát, az igét, aki a világba, a tulajdonába jött. Mi emberek sokszor nem akarjuk elfogadni, befogadni, az életünket megvilágosítani, kitágítani akaró, boldoggá tenni kívánó Istent. Inkább visszahúzódunk a sötétbe, a magunk kényelmesnek és szabadnak vélt, de tulajdonképpen szűkös és nyomorúságos világába, amely leginkább lelkiértelemben egy odúhoz hasonlítható. Jézus meggyógyítja a vakon született embert. Ez bámulatos, gondolhatjuk, és joggal. Megadta szegény fiúnak a látás képességét. Az igazán nagy csoda azonban az, hogy Jézus nem csupán testileg gyógyít, hanem a lélek szemét is megnyitja. A lélek szeme az, amely meglátja a testi gyógyulás ajándékozójának valódi arcát. Jézus hirdeti, hogy ő a világ világossága, és a vakon született emberből hívő lesz, aki megvallja hitét az emberfiában, akit lát és hall. A farizeusok is látták Jézust, hallották őt, de nem voltak hajlandók, nem akartak hinni Jézusban. A vak ember a világosság felé haladt, mert látta Jézusban az emberfiát, az Isten küldöttét és az ő jóságát. A farizeusok azonban a vakság felé haladtak, mert nem ismerték fel Jézusban a gyógyítót, a teremtőt, az Isten embert, így lelki vakságban maradtak. Jézus szavai szerint nem a vakság a bűn, hanem az abban való megáltalkodottság, a közénk jövő Isten arcának fel nem ismerése. A farizeusokat nem érdekelte sem a vakember állapota, életének gyökeres megváltozása, sem Jézus személye. Ők a zsidó hagyományt és a szombat megőrzését tartották fontosnak. Ezért nem az Isten jelenlétét, irgalmas szeretetét látták a csodában, hanem a szombat törvény megszegését. A farizeusok folyamatosan igyekeztek megcáfolni, hogy Jézus a világ világossága adta a látást, de kísérleteik kudarcba fulladtak. A farizeusokat és írástudókat büszkeséggel és egyfajta felsőbbrendűséggel töltött el annak tudata, hogy ők Mózes törvényét alaposan ismerik, igazi szakértői annak, hogy az egyszerű népnek kifejtsék a törvény értelmét, és betartassák az azzal kapcsolatba hozható előírásokat. Igazi látóknak gondolták magukat, miközben súlyos lelki vakságban szenvedtek, mert nem ismerték föl Jézus Krisztusban az Isten küldöttjét, a mózesi törvény beteljesítőjét. Ezért mondja Jézus, ha vakok volnátok, bűnötök nem volna, de ti azt mondjátok, hogy láttok, ezért megmarad bűnötök. Súlyos és dermesztő szavak ezek. Tisztelt hallgató, kedves testvérem! Neked is állást kell foglalnod. A farizeusokhoz hasonlítasz, és azt mondod, neked nincs szükséged a gyógyulásra, vagy beismered, hogy bűnöket követtél el, lelki vakságban éltél, és elfogadod Jézus Krisztus, mint aki megbocsátja bűneidet, meggyógyítja vakságodat, és boldogan láthatod meg, leborulva imádhatod őt, a világ világosságát.
Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A lélek szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es